3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Major Tamásra fogunk beszélgetni, tágabban pedig a színházról, egészen pontosan a diktatúra, aztán a féldiktatúra, vagy nem tudom, micsodának kell hívni, mondjuk a Kádár korszak színházáról. Hogy ez mi lehet, erre találtam egy mondatot. Lehet, hogy ez majd később így visszacseng. Tompa Andrea írt a beszélőben a Lengyel György által szerkesztett színház és diktatúra című kötetről, ez a 20. századra vonatkozott, és azt mondja, hogy tulajdonképpen amikor a diktatúra bevonul a színházba, és megteremti a maga világát, utána a diktatúra kivonul a színházból, és elkezdi teatralizálni, tehát színházasítani a társadalmi teret, gyarmatosítja, tehát gyakorlatilag mondjuk a szcenírozott, megrendezett állami rendezvényektől kell elképzelni, hogy mi az a párhuzamos valóság, amit a diktatúra a színházból eredeztet, és kivisz a terekre, és fölajánlja, vagy leteszi, vagy rákényszeríti az embereket arra, hogy ebben higgyenek, és ebben próbáljanak maguknak is szerepet találni. Ez egy nagyon érdekes gondolat, azért gondoltam, hogy megidézem, aztán kezdünk vele valamit, vagy nem. Major Tamás, neked ő azért egy közvetlen élmény, ugye?
Igen. Hát csak 1975-től, mert az előző életét nem ismertem. De hát némi információkhoz hozzájutottam. És hát most erre a műsorra készülve elolvastam, amit Molnár Gál Péter írt róla, és hát ő elég benfentes volt a Nemzeti Színház ügyeiben. De hát volt, amit nem írt meg. Annak idején ugye Major Tamás is mondja, mert hát ő beszélt a saját életéről, van ilyen interjúkötet is, hogy tulajdonképpen az édesanyja szerette volna, hogy ő színész legyen, meg valami ilyen bölcsészszerű tünemény. Az édesanyja az Majorné Pap Mariska néven írt, és a 20-as években arról volt nevezetes, hogy hát eléggé szélső jobboldali nézeteket hangoztatott, és igen bensőséges kapcsolatot ápolt Horthy Miklóssal. Na most ez magyarázza kissé, hogy aztán az 1910-ben született Major Tamás a 30-as évek végén már a Nemzeti Színház tagjaként hogyan lehetett kommunista. Mert azért jutott neki a hatalom védte bensőségből. Elég sok ilyen jelenség van a magyar történelemben, csak nem szokták hangoztatni. Ez semmit nem von le abból, hogy ő szintén baloldali meggyőződésű volt, és az alkatánál fogva tulajdonképpen egy olyasfajta színjátékot képviselt Magyarországon, aminek nem igen volt elődje. Ő a megmutató Ripacséliának volt a nagymestere. Tulajdonképpen Brecht színész volt azelőtt, hogy Brechtet megismerhette volna. És ő fölmutatja az alakot, és föl is hívja a közönségnek a figyelmét, hogy ő most megmutatja ezt az alakot, de ő nem az átélő színészek fajtájába tartozott. Ő tulajdonképpen avantgard volt, vagy underground mai szóval, de bekerült a Nemzeti Színházba. Na most az egy nagyon furcsa képződmény a Magyar Nemzeti Színház, mert hát tradíciója van. És minden ilyen állami képződmény az konzervatív, nem tud más lenni. És azok is, akik megpróbálták modernizálni a Nemzeti Színházat, mint mondjuk nem sokkal korábban, 30-as évek, 20-as évek, Hevesi Sándor, előbb-utóbb csak megbuktatják őket. De hogy pont ebben a konzervatív közegben van néhány olyan fiatal színész, akik valami másfajta színjátékot szeretnének, de közben a Nemzeti Színház tagjai. És aztán nevezetes volt néhány ilyen népszínházi jellegű kísérletük. Például a Duda Gyuri a Városligetben, amikor megpróbálják a franciák által, a Villárék meg a többiek által már kidolgozott népszínházi eszközöket Magyarországon is alkalmazni, és ehhez általában klasszikusokat használnak föl, speciál a Duda Gyuriban Molière-t, ugye a Danden Györgyöt, meg Shakespeare-eket, meg egyebeket. És ehhez ő tulajdonképpen tartotta magát valójában élete végéig. Na most ez a megmutató tulajdonképpen kicsit didaktikus színészet. Ez akkor kap Gellert, amikor 1945-ben minden meghatalmazás nélkül elkezdi igazgatni a Nemzeti Színházat. Tulajdonképpen nem is igazgatja, nincs kinevezése.
Ez igaz, ez az adózom, mert hogy ezt terjesztették róla, hogy bement. A Nemzeti Színházba kérdezték maga kicsit, azt mondta, én vagyok az új igazgató, és úgy lett.
Nem azt mondta, hogy igazgató, újra szervezte a társulatot.
Aha. Hát ugye az első előadás azt hiszem 45. február 2-án volt, tehát még bőven lőttek befelé Budáról a németek, azért azt a fajta káoszt ne felejtsük el, amiben ekkor még gyakorlatilag nem is kaphatott volna formális kinevezést, de hát utána 45-ben szinte mindent megkapott, rögtön az ideglenes nemzetgyűlés tagja lett, a művészeti tanács, színház művészeti tanács vezetője, tehát rengeteg tisztséget megkapott, és hát ugye a hazai kommunista mozgalommal való összefonódása, barátsága Rajk Lászlóval, akit aztán ugye, hogy szégyenletesen elárul, ugye még egy Mehmet előadást is rászervez, vagy rárendez Rajk árulására. Tehát nagyon jó kapcsolatrendszere volt, és nyilvánvaló, hogy jól jött a Moszkvából hazatérő kommunistáknak, hogy van egy emberük, aki eléggé beépült a magyar kulturális életbe. Nem mellesleg azzal az előnnyel is rendelkezik, hogy nem lehet zsidónak nevezni, és hát Major bizonyos értelemben hozta is az elvárásokat, mert nagyon tudott alkalmazkodni az új hatalomhoz, és tehetséges volt. Azért ezt ne felejtsük el, hogy volt ott jó sok tehetséges ember, aki jelentkezett, és aki aztán pozícióhoz jutott. Hát Hont Ferenc, akivel ugye emlékezetes küzdelme volt, Várkonyi Zoltán, akivel szinte együtt indult, és aki egyszerre volt barát és vetélytárs, és hát ott volt az egyetlen nő, ugye Gáspár Margita, aki, tehát felosztották gyakorlatilag azt a terepet, amely azért a nyilvánossághoz egy kiváltságos út volt a politika számára. Tehát a színháznak ma is nagyon nagy jelentősége van Magyarországon. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyivel nagyobb a színháznak, vagy a színházi nyilvánosságnak most és az ereje ahhoz képest, hogy mondjuk Európa, mondjuk Írországban vagy más, hogy más a társadalmi tétje. Na most ez halovány mása annak, amilyen a 40-es, 50-es, a 60-as, vagy akár még a 70-es években volt, sőt, ugye a 80-as években, amikor ugye elindul a Budapesti Katona József Színház. Tehát ebben a tükörben kell látni Majornak, hogy igen, színész, színházrendező, egy kulturális szakember, de gyakorlatilag egy nagyon-nagyon ismert hatalom, tehát hatalmi ember, és hát forduljunk, természetesen nem tudom, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gyuri most hiszen ő írt róla egy darabot, vagy beleformálta az egyik legfontosabb regényébe, és abból írt darabba, ezt a típust, vagy típus, vagy lehet, hogy különlegesség. Az biztos, hogy Várkonyira is, Hont is megérne egy misét, de annyira fekete misét, mint Major Tamás, talán egyik sem.
Várkonyi mondta róla azt, hogy a hátamba döfte a kést, de volt annyira humánus, hogy nem húzta ki. Erre eszembe jut ugye Rejtő Jenőnek a Piszkosföld a kapitány, az első mondatok, mint ahonnan jönne.
Hát biztos, hogy onnan
jönne. És még mondani. Bocsánat, még ugye egy bombó, ha meghalok, égessétek el majort. Ezt mondta Maklári Zoltán, ugye, hogy ennyire, tehát ugye emlékezetes nekrológiai voltak, amiben unalmasan, megvetően beszélt például ugye Gellért Endréről, meg másokról, vagy éppen talán Timár Józsefet is ő temette, akit hát ugye oly megalázóan távolított el 1950-ben a Nemzeti Színháztól. Tehát igen.
Ez egy írtó hadjárat főszereplőjeként írják le egyébként őt a Nemzeti Érén.
Hát először MGP örökítette meg azt a mondást, hogy megkérdezik, hogy ki a 50-es, 60-as évek, hogy ki a Nemzeti Színház igazgatója. Hát Kovács Aliza titkárnő. És melyik színházat igazgatja? Major Tamás. Az összes többit. És ez igaz volt. Ez igaz volt. Akkora hatalom volt, hogy az tényleg, hát szoktak ilyen hatalmasságok lenni, ma is van. De nem az az érdekes, hanem az az érdekes, amit MGP mond, aki nem tagadja, hogy hát azért rémes dolgokat művelt, mint igazgató, hogy azt írja az MGP, és ez igaz, hogy azt kell becsülni benne, amit nem csinált meg. Hogy ugyanis a Nemzeti Színházban nem adott elő gyenge művet, még a személyi kultusz alatt, tehát az 50-es, 60-as években se, ellenkezőleg színvonalas műveket adott elő. Némelyiket ő rendezte, némelyiket a Gellért Endre, akitől nagyon sokat tanult, és akit hagyott működni egyébként, pedig hát, mint rendező tehetségesebb volt nála. Igaz, hogy Beregi Oszkárt nem engedte színpadra többé, amikor hazajött. Igaz, hogy Somlai valószínűleg azért mégiscsak miatta lett öngyilkos. Meg még egy csomó rosszat
kellett mondani. És igaz, hogy Gobbi Hildát ő üldözte, mert hogy...
Igen, hát a Gobbi Hildával nem volt konfliktusmentes a viszonyuk, két régi kommunista, hát hogy lett volna konfliktusmentes. De hozzá kell tennem, hogy amikor óvatos, vagy teljesít, vagy túl teljesít, közben azért pontosan tudta, hogy mi folyik. Hát neki Péter Gábor is a barátja volt annak idején, aki hát aztán az lett, ami lett. És azt is meg kell gondolnunk, hogy a felesége családjában volt olyan, akit a börtönben, a Rákosi korban nagyon vertek. Hát ezt azért nem lehet, hogy ne tudta volna, hogyha mi tudtuk. Én gyerekként tudtam, hogy mi történt Havas Endrével, meg egyáltalán ez az egész komplex. Tehát ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, ahol hát nem feltétlenül viselkedett nagyon derekasan. De fönnmaradt, most Havas Gábor írta meg egy kötetben, most jelent meg, hogy 1956-ban a Major Tamás nem nagyon volt megrémülve. És amikor mentek látogatni, ott volt a lakásán, a Pozsonyi úton, és ment hozzá látogatni a Királyhegyi Pál. És a major mesélte, hogy mit mondott neki a Királyhegyi. Azt mondja a Királyhegyi, hogy rettenetes idők, az ember benyomja a liftgombot, és lejön a második emelet. És ezen szórakozott. Őrületes humora volt, amiből én személyesen semmit nem tapasztaltam. De amit mesélnek róla, akár a színházon belül, de inkább a főiskoláról, hát ő szenvedélyesen tanított. És imádták az osztályába járó hallgatók, és a Major Tamás az nem csak, hogy tanította őket, és megtanította őket, és kiemelte az igazi tehetségeket, hanem követte a sorsukat. És aki vidékre került, akkor még majdnem kötelező volt ugye vidékre menni főiskola után, azokat megnézte vidéken, lement, hogy vannak, mit csinálnak. Bocsánat, hát annyi mindent lehetne mesélni, de ezt az egyet elmondom, hogy Csurka László, aki mondjuk családilag nem volt feltétlenül predesztinálva, hogy szeresse a Major Tamást, imádta. És fantasztikus történeteket mesélt, sajnos már nem fog többet mesélni, és megnézte, azt hiszem Veszprémbe volt a Csurka a főiskola után, és akkor lement, megnézte, és azt mondta neki, hogy Csurka elvtárs, ha Pesten jár, keressen föl a Nemzetibe. Csurka László véletlenül Pesten járt, nem sokára, és fölkereste a Nemzetibe, és telefonál, és Kovács Alice beengedte. És ott ült az igazgatói szobában a Major Tamás és Maklári Zoltán. és megállt a Csurka László üdvözött, köszönt illedelmesen az ajtóba, és erre azt mondta a major a széke mögött ül, hogy engedje meg, Csurka elvtárs, hogy bemutassam önnek Maklári Zoltán Kossuth díjas művészt. A Maklári fölállt, négy kézlábra ereszkedett, oda ment a Csurka Lászlóhoz, megnyalta a cipőjét, és visszaült.
Mi?
Ez történt.
Miért?
Csak, mert színészek voltak, és hülyéskedtek. És a major ott ült fapofával, és mondta, hogy Csurka elvtárs föl van véve. És attól kezdve a Nemzeti Színháznak volt a tagja, Csurka László. Na de hát elképesztő sztorik tömege, és ez az igazi bolondozás.
Jobb lett volna, hogy a major csinálja ezt a nyalósat.
Na de hát ez meg volt, hát nyilvánvalóan meg volt beszélni. Hát az nem úgy van, hogy nem beszélik. Vagy neki volt körülbelül az első Volkswagen bogara Budapesten, mert hát elég jó volt megfizetve, és órát tart a Vas utcában. És megy arra egy ilyen daru, és összeomlik, és ráesik a kocsira, és agyonlapítja. És szólnak a majornak, hogy ez történt a kocsira. Lejön a major, nézi, és azt mondja, milyen szerencse, hogy már nem lovaink vannak. De tömegével. Tehát őrületes humora volt. Ehhez képest társaságban, ezt le is írtam egyszer, hallgatott. Nem kívánt megnyilvánulni kicsi közönség előtt. De hogyha úgy érezte, hogy nagy közönség van, és akkor igen.
Egy dolgot, mint ilyen tényrendőrként hadd mondjam el, ugye a feleségét említetted, ő Beck Judit,
igen,
aki Radnótinak volt a szerelme egy ideig, és hát Beck Judittal készült egy interjú, amit csak halála után lehetett közzétenni, és hát gyakorlatilag abban mondta el a kapcsolatát Radnótival, csak egy kis adalékként ezt hozzátegyem. Mit gondolsz, hogy a rendszer mit akart majorral, és mit akart a színházzal? Igazából mi volt az, ami, mert említetted, hogy ugye akkor még nem volt televízió, meg a rádiónak is kisebb volt a hatóköre, meg egyáltalán nem voltak olyan eszközök, amik ma vannak, amik lopják a nyilvánosságot a színháztól valamilyen módon, hogy mi az, amire számítottak, amit sugároznia kellett volna. Mi volt az a csata, amit meg kellett volna nyerni a társadalommal szemmel a színházon keresztül?
Hát akármivé is lettek, a kommunizmusnak, most beszélek elsősorban a hazai kommunista vezérekről, akik hazajönnek, ugye egy Rákosi, egy Gerő, de talán legkevésbé ő, de egy Háj Gyula, egy Sík Endre, egy
Illés Béla.
Illés Béla, igen, aki ugye nagy szerepet kap, vagy legfőképpen Révai József, Lukács György, ők a kommunizmust egyfajta kulturális utópiának fogták föl, tehát Lukács György már 19-ben is azt írja, hogy az emberiség története majd akkor kezdődik el, ha a proletár diktatúra elérte a célját, megtörténik a kizsákmányolók kizsákmányolása, a bozsa dolgák, na, és akkor végre elkezdődhet valami. Tehát, hogy a kommunizmusnak akármilyen ilyen borzalom lett belőle, és akárhány embert elpusztított, akár olyan ágensek személyes felelősségével, Major Tamás, és tényleg gondolhatunk, ugye Somlai Artúra, másokra is, Tímár Józsefre, akit megnyomorított, vagy éppen Somogyi Erzsire, másokra, azért mégiscsak egy kulturális utópia volt, amelynek ez a célja volt, hogy megnyerje, uralja a kultúrát, és jól érezze magát benne. Tehát hogy Radnóti Miklós naplóját ugye nem lehetett kiadni, vagy kiadni, abban benne volt az, hogy Acél György szerepelt benne, nem egy hízelgő megjegyzés formájában, és ahogy Kun Bélának is az volt az ambíciója, hogy felkerüljön a Népszavához Kolozsvárról, és egy igazi jó újságíró legyen abban a labban, ahol Garami Ernő Babits Mihályt közölt, meg egyebeket. Volt egyfajta ilyen sznobizmus, vagy akár értéktisztelet is. Gondoljunk Révai Józsefre, aki szintén költőként indult, és utána lett hát egy irodalmi diktátor, vagy kulturális diktátor, de mindvégig megőrizte az érdeklődését. Hát ugye Illyés is leírja a naprójában, hogy a malom a séden, hogy próbálja a darabjait akár még Révaival is elfogadtatni, Major hogy működik közben, hogy tapogatja, hogy akkor most Kádár mellé álljon 56 után, vagy Révai még valóban hatalom, most hogy helyezkedjünk. Tehát a hatalomnak, a kommunista hatalomnak mind a kemény Rákosi korszakban, mind az egyel kevésbé, majd aztán liberalizálódó, de hát azért nagyon furcsán, nagyon képmutatóan liberalizálódó acél korszakban, és közte volt ugye a szirmai korszak, meg egyebek, ott volt ez az ambíciója, hogy kulturálisan látszani akart. Ez egyébként nem csak a kommunista hatalomnak. Hát ha például arra gondolunk, hogy Párizs egyik legutolsó nagy köztéri épülete, a Bibliothèque François Mitterrand, vagy arra gondolunk, hogy Mitterrand előtt, ugye Giscard d'Estaing előtt Pompidou volt, aki szintén rettenetesen érzékkel rendelkezett a kultúrához. A kultúra révén próbálnak örök életűek lenni.
Nem beszélve az amerikai lemondott, vagy ex-elnökökről, akik mind bibliotékákat alapítanak.
Nem? Hát azért azt hiszem, hogy kevés amerikai elnök tudott olyan művelt lenni, mondjuk, mint François Mitterrand.
Nem azt mondtam, hogy műveltek voltak, azt mondtam, hogy
Georges Pompidou. Igen, igen. És mindig volt rá pénzük, tehát és Bloomingtonban is csak egy 2 milliós könyvtárban voltam. Tehát visszatérve arra, hogy itt volt lehetőség azoknak, akik eladták magukat arra, hogy abban is tündököljenek, amiben jók. És mert tényleg, ha végignézünk azon, hogy mi ment a Nemzeti Színházban Major, és miket játszott el, hát ugye csak az emblematikus Tartüff is, akkor azt látjuk, hogy értékek mentek. Tehát aki elment a Nemzeti Színházba, és nem értesült arról, hogy milyen intrikák, sötét, középkori kivégzési módszerek játszódnak éppen Major és Hont között, akkor hát olyan katartikus előadásokat láthatott, amelyben mondjuk Molière-t Illyés magyarította, Major játszotta a főszerepet, és hát rengeteg olyan színész, akik máig meghatározóak számomra. Pont az az érdekes és furcsa, hogy, és nagyon kíváncsi vagyok, mert Gyuri tud erről igazából beszélni, hogy Major miért nem színészként vagy rendezőként, miért nincs ma benne a színházi beszédbe, tehát mi is így a hatalmi dolgairól beszélünk, hogy mások klasszikussá érlelődtek, egy Őze Lajos, mert hát ő is már majdnem 40 éve meghalt, de a mai 20 évesek ismerik. Major Tamás nem ismeri senki, pedig talán ismerhetné is.
Az 50-es években mondjuk a harmadik Richárdot meg a Jágót se felejtsük el. Igen. Tehát a nagy intrikus szerepekben azért ő elmondta, amit gondol az emberiségről, meg a magyar helyzetről. Tehát azt nem lehet állítani, hogy az a fajta népszínház, az a megmutató népszínház, az a kicsit didaktikus, de mégis értékes színház, az ne lett volna neki őszintén az ideája. De az volt. És amikor ő úgy gondolta, hogy népszínházat a nép számára kell csinálni, a nagy közönség számára, abban semmiféle retardáló vonás nincsen. Ő nem klasszicista módon viszonyult a klasszikusokhoz, hanem éppen ellenkezőleg. És nyilván ezt is szerették benne a diákjai. De a közönség is szerette. Ő népnevelő volt, akkor is, amikor, aki mit tudnak, a zsűriében ült, és hát lejátszotta nem csak a ki mit tudósokat, hanem a zsűritársakat is állandóan. De ez hivatás volt, ő egy elhivatott művész volt, és művész volt. Művész volt. Nem. Na most az, hogy nem emlékeznek rá, ez nem egészen így van. Keveset szerepelt filmen. Uh-huh. Nem volt ideje, meg igazgatott, meg nem tudom, meg lehet, hogy annyira nem tartotta fontosnak, mint zsűri elnök a tévében azért rendkívüli népszerűségre tetszett. És azért azt ne felejtsük el, hogy egy-egy ilyen karakter ábrázolása a mai napig él, a tizetes és a többi.
Ja,
hát onnan ismerik.
Igen.
Sinkovicsot is onnan is, meg a majort is onnan ismerik. Tehát az a néhány szerep, amit meg, azok remekül vannak megcsinálva.
Nem nagyon
tehát
értem,
remek színész volt.
Amit mondotok arra, hogy mennyire értékek szerepeltek a nemzeti repertoárián, milyen mértékben. Várjál, mert azt, én azt olvasom, hogy ugye elindul az államosítás, elindul a rostatás, kiszórni azokat a darabokat, amik nem felelnek meg a mi szocialista értékrendünknek, és mondja a párt, irányadó a Nemzeti Színház repertoárja. Na most, amit erről a korszakról lehet tudni, hogy miközben a politikai kabarét mondjuk betiltják egy időre egyébként az operettet is, az iparosításról szóló, a mezőgazdaság átalakításáról szóló, a termelékenységről szóló, nagyon nagy mértékben szovjet vagy szovjet ihletésű darabokat játszottak. Például én úgy tudom, hogy amikor Tolnai Klári volt a Vígszínház egyik igazgatója, valami furcsa módon keveredtek oda, hát akkor ezek meghatározók voltak. Na most, ha a Nemzeti Színház repertoárja volt az irányadó, akkor az nem lehet, hogy a Víg játszotta ezeket, a Nemzeti meg nem.
Hát nevedd ezt szó szerint, hát össze-vissza hazudoztak mindig. Politikus hazudik. Ezt nem kell komolyan venni. Azt vett komolyan, hogy a Nemzeti Színházban mutatták be az Uborkafát, Urbán Ernőtől, és a Nemzeti Színházban semmi, épp hogy a Nagy Imre ki volt nevezve, mutatták be a talpsimogatót. Hát annál keményebben rendszerellenes darabokat...
Hát ez mikor volt a talpsimogató?
Hát 54. Hát 50, az 50-es évek. És amikor a Jegor Buricsovot, vagy akármilyen Gorki darabot, hát az azért értékes dráma. És elkerülte a Major Tamás, hogy a legvacakabb szociáltra játssza a Nemzeti Színházban.
Tehát szovjet darabok nem mentek
a... De, ment szovjet darab, de nem a nagyon rosszak. És hát azért mégiscsak volt abban valami nagyon magyar, hogy Így és Gyulával iratnak, amúgy nem jó darab a Fáklyalánk, de azért mégiscsak ottan van valami. Mégiscsak a Nemzeti Színházban két Galileit is eljátszanak, a Brechtet, meg a Németh Lászlót. Hát a Németh Lászlót aztán le kell venni, mert jött október 23. De hogy nem igaz, hogy a Nemzeti Színházban ne lettek volna igen jó előadások az 50-es években, meg a 60-as években. És aztán a 60-as években a Major még igazgatóként abszolút nyit az új dramaturgiára. Hát a Lusitán szörny az ott megy. Más kérdés, hogy nem nagyon sikeres a produkció, de ott megy. A Major is nagyokat rendez, meg a Gellért Endre egész az öngyilkosságáig nagyokat rendez. Tehát, és végül is a Major volt az igazgató, lehetett volna féltékeny a Gellért Endrére, és azért mégis engedte, hogy ez a nagyon nagy rendező tehetség ott a megnyilvánuljon. Két fontos embere volt a 60-as, 70-es években a magyar színházi életnek, az egyik a Major Tamás volt, alig lehetett leváltani. És akkor is ki kellett rendezni főrendezővé, és akkor nyitták egymást a Marton Endrével, ennek már személyesen is a tanúja voltam. De a másik Kazimír Károly. Ugyanis Kazimír Károlynak azért engedték meg ezeket az őrületes, mindenféle avantgard, meg epikus színházi őrületeit, a Mahabharatát, mert ő volt kinevezve a Magyar Frontszínház igazgatójának. Ne felejtsük el, hogy ez háborús időszak. Hidegháborús időszak, amikor bármikor kitörhet a háború. És az, hogy ki az a mostani egész színházi életért felelős, és ki lesz majd a háború alatt a felelős, hogy ki megy a frontra játszani a katonáknak, az volt a Kazimír. Tehát meg volt osztva, de ezt komolyan vették. Hát beosztása voltak, de tábornok volt, vagy nem tudom, mi volt a Kazimír. Persze, hát mert a Frontszínház igazgatója. Hát nyilván ma is van ilyen, csak nem tudunk róla. Tehát ez egy másfajta világ. Most kezdünk ugyanoda elérkezni abba a világba, amikor hát Frontszínház lesz, már békés körülmények között is. Tehát ne felejtsük el, hogy milyen mértékben támogatta a fiatalokat a Major. És amikor alakul a Katonai Zsinház, nagyon jó ritmusérzékkel átmegy. beosztott színésznek. Mint ahogy a Gobbi is, meg egy csomóan abból a társulatból, és nagyon jól járnak. Mert fölismerte az értéket, és támogatta. Önérdekből természetesen. Színészi önérdekből. Ő végig színész volt, és rendkívüli jelentőségű színész.
56-ban őt is kipenderítik a székéből, ha jól tudom, akkor éppen Sinkovics Imre segítségével, ő volt ugye, aki szavalt is a Petőfi szobornál, aztán később azt hiszem, hogy ő is azt kapta büntetésül, hogy a József Attila Színházhoz kellett menni Angyalföldre. Hát munkás környezet, tanuljon egy kis.
Gobbi is oda.
Gobbi is oda, igen. Szóval kidobják, és aztán visszamegy, de innentől szerintem van egy törés. Hogy alakul a sorsa?
Igazgató.
Marad?
Persze. 62-ig. Persze. 62-ben leváltják, de ahogy Gyuri mondta, a Marton Endre lesz ugye a Nemzeti Színház igazgatója, de főrendezőként ott van, és gyakorlatilag informális hatalomként végig, egészen a 70-es évek végéig Majornak megkérdőjelezhetetlen a befolyása, a tekintélye, és bizonyos értelemben a hatalma is, és hát de Gyuri mesélj, mert hát ezt már személy
miért váltották le akkor 62-ben?
Hát semmi, ez szegény Marton Endre, aki szintén tehetséges ember volt, tehát nem neki való volt ez a dolog, és hamar meg is halt. Nagyon megviseli az embert az ilyen helyzet, és a major kibírta. Na most a majornak ne felejtsük el azt az érdemét, hogy fölnevel egy csomó jó színészt, és oda veszi őket a Nemzeti Színházba. Ne felejtsük el, hogy Törőcsik Mariból ő csinál színésznőt.
Törőcsik maga nem ér semmit, maga nem tud semmit. Törőcsik.
Igen, de hát teljesen mindegy, hogy milyen módszerekkel színészt csinál belőle. Meg hát láttam, hogy mit csinál. És egy csomó az Iglódi Istvántól kezdve, meg a Szacsvait odaveszi, a Benedeket odaveszi. Tehát egy csomó nagyon tehetséges embert odavesz a Nemzetibe. És figyel rájuk. És végül is két egymással eléggé összeférhetetlen társulat alakult ki a Nemzeti Színházban. Ezt a Molnár Gál Péter kétszer is megírta, egyszer hivatalosan, egyszer pedig besúgói jelentésbe, ugyanazt írta mind a két alkalommal, mint a Népszabadságban megjelent, és én is láttam, hogy hát ez egy áldatlan állapot volt, és hát nyilván, hogy így sokáig nem üzemelhet egy szín, de elég sokáig üzemel. És az a megoldás, amit kitalált a Pösgai, hogy akkor odaülteti a Gáborokat, és fél Kaposvár, fél Szolnok 78-ban, és hát az nem üzemelt, de ebből lett a Katona József Színház. És átment a fiatalokhoz a Major Tamás. Na most Major Tamást láttam működni, mert rendező asszisztense lettem véletlenül. Nem én akartam, de ő választott így. És láttam, hogy mit csinál, mint rendező. És azt csinálta, hogy előjátszott. Nagyszerűen játszotta elő az összes szerep. Az azt jelenti, hogy odaugrik vagy a színpadra, vagy a próbaterembe, és megmutatja, hogy hogy kell csinálni. Csodálatosan csinálta. Élvezet volt. Az előadások meg nem lettek elég jók.
De kismajorok lettek belőlük?
Nem kismajorok lettek, hanem nem működött annyira ez a módszer. De meg kell mondanom, hogy ezt nem a major találta ki, még csak nem is a korábbi rendező nemzedékek, hanem elsőként Magyarországon Rákosi Jenő csinálta az előjátékot, akinek semmiféle színészi képesítése nem volt, hanem kívülről jött 20 évesen a Népszínház élére, és ő csinálta először, hogy mindenkinek előjátszott népszínművekben, elsősorban meg operettekben, és annyira sikeres volt, hogy a Priel Cornélia, aki hát egy óriási név volt akkor, és hát egy nagyon beérkezett színész, elfogadta. És attól kezdve az, hogy a rendezők előjátszanak Magyarországon, előbb valósult meg, mint Nyugat-Európában. És ennek a hagyománynak volt ő a letéteményese. De hát ez a hagyomány volt már Audrey Árpád idején, ugye, akit aztán a Nyilas Kis Ferenc váltott le a Színészkamara élén, aki óriási jelentőségű alakult, és a majorékat is tanította. Tehát ez egy nagyon hosszú eleven hagyomány, és az a fajta racionalizmus, amit elsősorban a francia színháztól örököltek a magyar avantgardok, többek között Major Tamás is, az végigment, és tulajdonképpen még a mai napig él.
Az kicsit zavarba hoz engem, mert hogy a Pali arról is beszélt, hogy mire való a színház, vagy a színpad a hatalomnak, hogy megmutassa magát. Ugye a színházba járó tömegeknek, amik akkor még hát sokkal inkább tömegek voltak, és sokkal nagy patás gyakorolt rá.
Nem, bocsánat.
Igen.
Nem tömegek voltak. A 2,5 millió néző volt kitűzve 1948-ban a párt által. Nem érték el.
Hó.
És nagyon nehezen érték el, és a rendszerváltás után ez megugrott, és 2019-ben volt a legmagasabb, 6,5 millió.
Jó, tehát a rendszer kapott egy pofont, egy ilyen számbeli pofont, ami a színházak látogatottságát illeti, de hát a szándéka ugye az volt, hogy mire való a színpad, hogy megmutassam magam az embereknek. Ezeket, amiket így végigbeszéltünk, ezeken keresztül hogy tudta megmutatni magát mondjuk a Rákosi rendszer?
Az, hogy egy politikának mi a szándéka és mi a megvalósulása, az két különböző dolog. A politikus, hogyha túlélni akar, akkor alkalmazkodik a folyamatosan változó körülményekhez. Ahogy hát ez az egész Rákosi korszakféle berendezkedés is azzal kezdődik, hogy Rákosit 45-ben úgy várják a veterán kommunisták, hogy akkor most folytatjuk, ahol Kun Béla abba hagyta, és hát ő ezt az egész 19-es hagyományt háttérbe szorítja. Akkor egy ideig eljátsza azt, hogy itt koalíciós időszak van, virágozzék minden virág, a kommunisták templomokat újítanak föl, egyebeket, és a szellemi szabadság képzetét próbálják nyújtani, mert tudják, hogy mennyire marginális az elfogadottságuk, vagy akár az ismertségük is a magyar szellemi életben. És amit ugye Réva is, sőt, bizonyos értelemben Lukács György is, a nemzeti kultúra, a nép nemzeti eszmények erőltetése, Kossuth apánk, Kossuth a mi vezérünk, a Kossuth kultusz egyfajta, tehát ugye nagyon bizarr megnézni, de egyfajta 48, ez ugye Gerő András írta meg, tehát ugye 48 centenáriuma 1948 mutatja, hogy megpróbálnak egy kommunista nacionalizmust felépíteni. Ennek bizonyos, hogy kiemelt eszköze egyrészt az irodalom, ezért udvarolnak az íróknak, ezért udvarolnak különösen Kodály Zoltánnak, tehát hogy ugye a népzenei örökség megmutatása, hiszen a nép nevében járnak el, már régen nem a munkásosztály, hanem a nép nevében járnak el, a népdalok meg ugye a nép teremtményei, ugye hát ez sokkal bonyolultabb, tehát hogy van egyfajta udvarlás, szükségük van arra, hogy a kommunista ideológiának ezt a szektárius mi voltát kiterjesszék elfogadható, befogadható dologra. Én továbbra is azt gondolom, hogy ugye a színház, a színjátszás ennek az egyik kiváltságos eszköze. A másik persze természetesen a film. Akkoriban a mozi, és hát ugye tényleg a Rákóczi hadnagyának elképesztő nézettsége volt, magyar film, nem is tudom, hogy azóta elérte olyan nézettséget. A kultúra volt az az ablak, és meglehetősen irányított ablak volt, sokan szóltak hozzá, de ez azt is mutatta, hogy a maguknak, a megvalósítóknak is volt egyfajta autonómiája. Tehát ez a, nem nevezném vitának, amit itt, ez az eszmecsere, amit most akkor értékes, értéktelen. Pont erről szól, hogy igen, vannak borzalmas alkalmazkodások, akár Major részéről, akár mások részéről, de van egyfajta szellemi autonómia. És nem egyoldalú ez a kapcsolat, hogy a hatalom mindent lenyom. Ez sohasem egyoldalú. Mindent lenyom az alantasok torkán, és azok csak puszta végrehajtóvá degradálódnak, hanem létezik ez a fajta játéktér, amiben mondjuk ugye Gyuri elmesélte ezt a Csurka Lászlós anekdótát. Hát Csurkának ugye a származása is rossz volt akkoriban, hiszen egy nyilas apa újságíróról van szó, egyebekről. Érzi, hogy hol és meddig mehet el. A jellembeli megítélés az természetesen egy teljesen más dolog. Tehát Én nem feltétlenül úgy közelíteném meg, hogy létezett ez a kommunista totalitárius rendszer, és ez mindent meg tudott valósítani, amit akart. Másrészt sokkal színesebb, és akár csak a végpontra megyünk. Tehát ott is a Katona József Színház genezisében, már amit én olvastam meg, tudok, ott is van egy hatalmi játszma. Acél György és Posgai Imre. Posgait már szinte lemondatják, és előtte még kiharcolja, kibrusztolja a Katona József Színház elindítását. Tehát látszik az, hogy Posgainak épp úgy szüksége van Zsámbékra és a többiekre, mint esetleg ezeknek arra, hogy legyen egyfajta hatalmi védőernyő közöttük. Tehát ez egy igen bonyolult játék.
De amit mondasz, abból az következik, hogy amikor a hatalom elkezd udvarolni ezeknek az embereknek, akkor természetesen a tehetségeseknek udvarol, mert nem mindegy, hogy milyen minőséget kap, gondolja. Tehát ez még valahogy fontos a hatalomnak, hogy minőség legyen. De abban a pillanatban, hogy minőségi ember tesz oda egy pozícióba, valamilyen szinte mindig minőségi módon fog viselkedni, például lesz értéktudata, és ezt érvényesíteni próbálja gyáván, nem gyáván, hát erőszakosan nem nagyon teheti, a hatalommal nem szemben, hanem mellette, óvatosan, stb. Tehát amit megértettem abból, amit mondtatok, az az, hogy létezett egy minőség a hatalom kiválasztásában furcsa módon, miközben ezt nem tételezzük föl a diktatúráról.
De ez föl kell róla tételezni, mert többféle diktatúra van. Van olyan diktatúra, amelyiknek van pozitív jövőképe. A kommunizmusnak volt. És a kommunizmus eredendőleg, már mint a kommunista pártok kultúrpolitikusai, abból indultak ki, hogy ami jó a polgári kultúrából, azt meg kell tartani, ami pedig tűrhetetlen, azt be kell tiltani. Na most az, hogy mi az, ami jó belőle, rengeteg jó volt, hát pláne, hogyha a polgári társadalom előtti kulturális termékeket tekintjük. Shakespeare mehet, Molière mehet, azok nem polgárok voltak még, hanem előtte voltak. Na most ez a Szovjetunióban is úgy volt, tehát hogyha megnézzük a rendezői tevékenységét Majornak, akkor Meyerhold, akit speciál Sztálin agyonlövetett, ugye a feleségét meg agyonverette, irányadó volt. Amint meg lehetett ismerni, hogy mi a Meyerholdi nem naturalista, nem Stanislavski örökség. Tehát a Majorban alkatilag volt egy nem realista, vagy nem naturalista vonás. Ez egy ősi színészi ösztön, ez meg volt benne attól függetlenül, hogy a mamája szerette volna, hogy színész legyen, és nem ő, de meg volt benne ez az alapvető játszó emberi tevékenységre való alkalmasság, és ő közben nagyon jó klasszikusokat választott magának. Na most, amikor a hatalom észnél volt, akkor a darab választással beleszólt abba, hogy mit kapjon a nép. És nagyon érdekes, hogy 1956 után a Nemzeti Színházban egy őrületes sikerű Kleza előadás van, amit Bojan Stupica rendez, meghívták Jugoszláviát, ami természetesen az volt hivatott jelezni, hogy Tito már nem láncos kutya, hogy ki vagyunk egyezve a jugoszlávokkal, és jönnek a magyar...
Színház, mint üzenőfüzet.
Az, természet, mindig az volt. Persze. Most is az. Nem tud más lenni, hogyha államilag igazgatott színházról van szó, és arról van szó a Major esetében. Na most, fantasztikus előadás lehetett, én nem láttam, de amit leírtak róla, az elképesztően érdekes. A Major is játszott benne, meg a Várkonyi, meg egy csomó nagy színészek, kevés szereplő, óriási siker, akkora siker volt, hogy aztán nagyon sok évig kellett várni, amíg a Kleza-féle trilógiának a következő darabját is meg lehet rendezni. Akkora siker volt. Tehát ez egy külpolitikai aktus, amit kiosztanak a színházakra. Azt tudom róla, hogy a Molnár Gál Péter mesélte, hogy nem merték a Népszabadságban kommentálni a dolgot, nem merték meghirdetni, hogy Magyarország és Jugoszlávia kiegyezett egymással. Tehát rábízták a kultúrovatra. És ő akkor nagyon fiatal kezdő újságíró volt, és ő rábízták, mert a nagyobbak nem merték megírni. Ő megírta, és kitalálta, hogy szerepeket elemez, nem a drámát, nem a, hanem hogy egyes színészek hogy játsszák a szerepeiket, és hogy ő akkor ezt a műfajt kitalálta, mondta nekem. Elhittem neki, nem olvastam annak idején, hogy mit írtak erről az előadás. A halála után utána néztem, az MGP halála után utána néztem, hogy mi jelent meg akkor erről az előadás. Nem jelent meg. Még azt sem merték lehozni. De a színházban lehetett játszani.
Ő
megírta, csak nem hozták le. Aha. Tehát a színház üzen, és a színház tulajdonképpen megszabja, a színházi stílus megszabja, hogy a művészetről a következő nemzedékek mit gondoljanak. És annyira megszabja, hogy ez ma is pontosan leírható.
Ugyanígy megrendelték tulajdonképpen ki nem mondva az igés darabokat is, ugye? Mert ezek is üzenetek voltak.
Hát ugye, igen, ezek ilyen tárgyalások voltak, és ugyanilyen tárgyalások voltak Juhász Ferenccel, Németh Lászlóval, ugye a híres Szovjetunió belügy. Hát az 50-es évek elején kivéve, amikor tényleg a legnagyobbak is elkezdenek termelési regényeket írni, 53 után nem találnak igazán tehetséges embert, aki az együgyű igazságokat szajkózza, és azt is belátják, hogy azzal teletömhetik a papírokat, újságokat, nem mennek semmire. Tehát van itt egy a hatalom legősibb mestersége, azhoz meg is uralkodj, kompromitáld, de miközben kompromitál, azért valamit engednie is kell. És hát ezek a művek, ezek a rendezések, ez az egész dolog, amit ugye a szocializmus magyar kultúrtörténetének nevezünk, a besúgói jelentésekkel, akár ugye MGP személyes tragédiájával, vagy olyanoknak, mint Major Tamás, aki ugye annyira be volt drótozva, hogy őt meg se kísértették ilyesmivel, de hát ugye neki a felesége írt Révainak 50-ben, hogy Tamás, tessék már pártiskolára küldeni, írja Réva Józsefnek, mert annyira kimerült, hazajön, és csak háromszor engedélyezik neki, hogy lemenjen és igyon fröccsöt, és akkor sem maradjon záróráig. Tehát elképesztő, hogy honnan indulunk, hogy Réva József fogja megmondani, hogy hány fröccsöt igyon színház után Major Tamás, és hogy hová jutunk. Tehát azért tényleg a perspektívát megnézzük, hogy ez az ember, aki 50-ben ezt csinálja, és tényleg elmegy pártiskolára, bár elég unottan viselkedik, tényleg az életét a Katona József Színház egyik zseniális öreg színészeként játsza. Tehát körülbelül úgy végzi, mint az általa kivégzett vagy megnyomorított Timár József, ugye abban a legendás ügynök előadásban, csak éppen Gyuri művében. Van ebben valami felemelő is, hogy a szellemet végsősorban nem lehet elpusztítani, még a legjellemtelenebb vagy leginkább korumpált képviselőiből sem.
Az volt a fantasztikus, hát lehetett tudni, hogy ez az utolsó szerepe lesz, mert már nagyon rossz állapotban volt, és hát próbákon is lehetett látni, hogy hát már elég nehezen tanulta meg a szöveget. És be kellett kísérni, és ki kellett kísérni a színpadra és a színpadról, mert nem látott. Volt egy csomó szemműtétje, és nem látott. És fantasztikus, hogy végig bírta. Tulajdonképpen nem a teste, hanem a szelleme bírta végig az előadást. Elég hosszú előadás. És amikor a tévéfelvétel volt, és hát mindenki imádkozott, hogy bírja végig, mert ez fog megmaradni, ezt mindenki tudta, ő is tudta. Annyira koncentrált, hogy jobb lett, mint amilyen jó szokott lenni az előadások során, de ebben hihetetlen jó volt, amitől egy kicsit meg is zavarodtak a többiek, és ők kevésbé lettek jó. Mert korábban ők jobbak voltak, és hozzászoktak, hogy a Major olyan, amilyen. Fantasztikus, hogy mit csinált. Hát ez a színész, ez a tehetség, ez az elhivatottság. Hát akkor a tiszta formában jelent meg, ami nyilván végig ott volt benne, csak borzasztóan félt. Mert ő tudta, hogy mitől kell félni. Nem mindenki tudta a 40-es évek végén, hogy mitől kell félni. És ez a fantasztikus, hogy amikor megcsinálja, ez a 48-ban, ha jól emlékszem, eljátsza a harmadik Richárdot. Ugye a sajtóban az jelenik meg, hogy hát ez Mussolini, meg nem tudom micsoda. Akkor utána, hogy ja Istenem, a Hitlert miért kell színpadra állítani? Meg vagyok róla győződve, hogy pontosan tudta, hogy ki a mai harmadik Richárd már 1948-ban, és amikor felújítják, akkor már mindenki tudta, hogy ez a Rákosi. Pontosan tudta, és azt játsza, és akkor hát a közönség is megértette. Megértette a Jágóban. És ahogy ezeket elemezte, ezeket a darabokat, ez megvan, hogy elemez. Tökéletes. Tökéletes, ahogy a színházi hatást megmutatja, hogy az az igazi hatás, amikor bejelentik, hogy melyik szereplő mit fog csinálni, és utána megvalósítják, hogy azt figyeljék, hogy valósítja meg az a szereplő a gonoszságait. És nem az a nagy hatás, amikor lassan kiderül valakiről, hogy gonosz. Ez a megmutatás, és ez egy nagyon magas rendű színházi hatás, és ezt pontosan tudta a major, és le is írta, és így is instruált. Az én darabomban nem erről van szó, mert ez egy másfajta közeg, és nem is beszéltük meg, hogy mit fogok írni, és közben se beszéltünk, nem kellett beszélni, ott volt egy szerep, és megcsinálta.
És hova lett a kommunista hit?
Szerintem megvolt benne. Szerintem végig megvolt, ez nem annyira kommunista, hanem inkább a felvilágosodásnak a hite, hogy a ráció, hogyha elterjesztjük a kultúrát, és elvisszük az utolsó kunyhóba is.
A szellem napvilágát.
Így van, akkor az előbb-utóbb működni fog, és megjavítja a társadalmat. Ezt végig így gondolták a magyarok már a reformkorban, mármint a plebejusok, és a majorban is ez működött, és aztán olyan körülmények között és alkalmazkodva, meg szkillák és karubdiszök között lépdelve, ahogy ezt meg lehet csinálni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak és Píró Györgynek. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.